Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra jelentősen enyhítette az írott sajtó állami felügyeletét az Alkotmánybíróság. A büntetőeljárási törvény szintén részben az új egyházügyi törvény teljesen megsemmisítette a testület. A két ünnep között is parlamenti üléseket akar a Fidesz. Fegyveres mezőőrség alakult Gyöngyöspatán. Marad a hideg idő, holnap nem lesz majd csapadék az ígéretek szerint, és süthet a nap is. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Alkotmány ellenes a médiatörvény és a büntetőeljárási törvény több passzusa és az egyházügyi törvény megsemmisítéséről is döntött az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a médiaalkotmány az írott sajtónál gyakorolt felügyelete ellentétes az alaptörvénnyel, emellett más részeket is megsemmisített. Mégsem lehet 120 órán át rendőri őrizetben tartani a gyanúsítottat, és nem tilthatják meg azt sem, hogy az első 48 órában ügyvédet lehessen hívniuk. Az Alkotmánybírósága a büntetőeljárási törvény több rendelkezését is hatályon kívül helyezte. Teljesen megsemmisítette az egyébként már visszavonásra készülő új egyházügyi törvényt is a testület. A kétharmados támogatással júliusban megszabadott jogszabály közjogi érvénytelenség miatt törölték. A Fidesz a két ünnep között is akar parlamenti üléseket, emellett ezen a héten minden hétköznap, vagyis csütörtökön és pénteken is plenáris ülésnapot kezdeményez a kormánypárt. Ennek fő oka, hogy még az év vége előtt elfogadhassák az új egyházügyi törvényt, jelentette be Lázár János. A Fidesz frakcióvezetőjének tervei szerint december 28-án lehet majd a részletes vita, és december 30-án dönthetnek az új jogszabályról. A MOL vezérigazgatójának Ivo Sanader vesztegetés ügye kapcsán tett meghallgatásáról közölt részletes beszámolót egy horvát napilap. Hernádi Zsolt november 29-én Magyarországon a legfelsőbb ügyészség budapesti irodájában több mint 3 órán át beszélt a volt horvát kormányfőről, a MOL-ról és az INA-ról. Egyebek mellett elmondta, hogy 5 vagy 6 alkalommal találkozott a még miniszterelnök Ivo Sanaderrel, majd később is egyeztettek a volt politikus kezdeményezésére, és így jött létre a médiában is nyilvánosságot kapott találkozó az egyik zágrábi luxus étteremben. A MOL vezér beszélt a magyar olajcég horvátországi tevékenységéről, terveiről, és a zágrábi vezetés ezzel kapcsolatos álláspontjáról is. Megsértette az UD ZRT és az adatlopás ügybe keveredő cég vezetőinek személyiségi jogait Szilvási György, amikor a Gyurcsány kormány titokminisztereként polipszerűen működő államtitkok után fürkésző árnyéktitkosszolgálatként beszélt az UD ZRT-ről még 2008. szeptemberében, így határozott nem jogerős ítéleteiben a fővárosi bíróság. A 3 felperes összesen 4 millió forint nem vagyoni kártérítést is követel a volt minisztertől, de az elsőfokú bíróság szerint a magán vagyonával nem felelhet valaki azért, amit hivatalos minőségében nyilatkozott. Fegyveres mezőőrség működik Gyöngyöspatán. A jobbikos polgármester belejelentette, hogy 3 fős csoport van, amely egyenruhában sörétes puskával járőrözik. Ez egy autót is adott a település nekik, amely így egyébként összesen 1 millió 800 ezer forintot költött a mezőőrség felállítására. Erre egyébként a fa és terménylopások, valamint a különböző természetkárosítások miatt van szükség a Heves megyei településen az indoklás alapján. Ma még marad a borongós idő sok helyen havazásan, holnap már több napsütésre és csapadékmentes időjárásra számíthatunk. A hőmérséklet reggel -1, napközben +3 fok körül alakulhat. A hideg idő megmarad a hét hátralévő részében is, szerdán kisebb hóesésre, szombaton havas esőre van kilátás. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb, 3:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Gondolom senkit nem lep meg, hogy év végén, illetve év elején általában sok műsorban, főleg olyan műsorban, ahol olyan dolgokról van szó, ami az évet meghatározza, egy kis számvetésre szoktuk fölkérni azokat az állandó szakértő vendégeket, akik nálunk voltak, és minek utána a Szolidaritás egy érdekvédelmi műsor, és azt gondolom, hogy ez az év mindenféle szempontból, ha nem is történelmi, de hatalmas változásokat hozott, úgyhogy ma két szakszervezeti tömörülés vezetőjét hívtam be a stúdióba. A vendégem Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Varga László, a SZEF elnöke, önnek is jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És az egész órát arra szánjuk, hogy egy kicsit átbeszéljük, hogy mi történt, hogy ki mit hogyan értékel. Hát azt gondolom, hogy talán még ez az óra is kevés arra, hogy a lassan elmúló évet így végig tekintsük. Témánk millió van: munkatörvénykönyve, szakszervezetek, érdekképviseletek, OÉT, sztrájkjog, demonstrációk, minimálbér. Én azt gondoltam, hogy ezeknek a mentén vegyük végig a dolgokat. De először kezdjük azzal, Borsik János, mi az, ami ebből az évből, hogyha így végig gondolja, ami a legmélyebben beütött önnek?
A kormány magatartása, amivel rosszat okoz a munkavállalóknak. Tehát a szociális párbeszéd tagadása példátlan Európában, és azt gondolom, hogy ez nem vezet sehova, és csak a nehézségeit növeli a munkavállalóknak a kormányzati magatartás. Hirtelen eszembe jutott, hogy január 1-től az alaptörvény hatályba lép, amiben azt hiszem van egy olyan mondat, hogy Magyarország demokratikus jogállam. Hát aggályaim vannak mind a kettővel kapcsolatban, különös tekintettel a munka világát illetően. Kiszámíthatatlanok, ötletelnek, rohangálnak, korrigálnak, és nem hajlandók tárgyalni, nem ideértve ugye a kedves ismerőseiket.
Mi az, ami Varga László számára a legmegemészthetetlenebb ebből az évből?
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy Borsik úr végigmondta, ami a legmegemészthetetlenebb.
Én láttam, hogy végig bólogatott erősen.
Ugyanis ha én egyetlen egy jogszabályt sem mondok, csak azt mondom, ahogy ő mondta, hogy a kormány magatartása, még hozzátenném ehhez, hogy a kormány mögött álló parlamenti frakció és a kormány együttes magatartása, akkor már választ is adtam. És hogy mennyire ez a fő probléma, hagyd mondjak két nem közvetlenül, vagy látszólag nem közvetlenül munkavállalói ügyet. Azzal együtt azt gondolom, hogy nagyon kemény munkavállalói ügy például az a gazdaságpolitikai probléma halmaz, ami egy jó hete zajlik az országban. Vagy a jogalkotás abszolút anomáliáját az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos játék, ami szintén a napok fejleménye. Igen. Ez is megmutatja.
De jogtechnikai okok miatt
van. Hát igen, ezt hogy a jogtechnikai okot én úgy tudom alkotmánybíróságnak hívják. Ugyanakkor engedje meg, hogy a mi szempontunkból hagy korrigáljam a felvezetését. Mert a közszolgálat területén sajnos még nem ért véget az év. Ugyanis a hátralevő rövid idő jogalkotási dömpingjében három a közszolgálat különböző területére vonatkozó jogszabályban is fog dönteni a parlament. Az egyik az a honvédségről, a katonák jogállásáról, a másik a rendvédelmi dolgozók jogállásáról, a harmadik pedig egy az elnevezésében teljesen új, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, és ha úgy tetszik, akkor tovább folytatja a kormány, az előterjesztők, és hát majd a parlament vélhetően a döntésével azt az elfogadhatatlan folyamatot, ami a munkavállalói jogfosztás és a kollektív jogvédelem területén zajlott ezen az évben. Itt, ha lehet mondani, akkor az elfogadott MT kollektív jogaihoz képest még durvább kollektív jogkorlátozás van ezekben a törvényekben. Kamaratípusú karok jönnek létre, a munkavállalók valós érdekvédelmét biztosító szakszervezetek ellehetetlenülnek, úgyhogy ez az amúgy is érdekes, és az érdekes, ez többszörös idézőjelben van év, a közszolgálatok szempontjából ilyen törvényekkel fog megkoronázódni.
Akkor egy kicsit menjünk vissza az időbe, tehát egy kicsit tegyük kronológiába a történteket. Még tavasszal én kiszedtem régebbi nyilatkozataikat, és hol önt, hol Borsik urat fogom idézni. Azt mondta Borsik úr tavasszal, hogy a kormány a szakszervezetek működését akarja megszüntetni, hogy így az érdekvédelem nélkül maradó, kiszolgáltatott helyzetbe kerülő munkavállaló ideális munkaerővé váljon, mind a munkáltatónak, mind a kormánynak. Ez tavasszal vizionálta.
Ez jövő tavasszal is érvényes lesz, mert azt gondolom, hogy a kormánynak valószínűleg nyílt, rejtett, vagy egyenes, vagy indirekt szándéka az, hogy a szakszervezeteket meggyöngítse. Minden jel erre mutat.
De miért szálka, ha így vesszük a szakszervezetek a kormány szemében? Miért pont a szakszervezetek?
Hát
a
azért, mert ez az utolsó fékszinte ebben az úgynevezett demokratikus rendszerben. Azért szálka, mert nem hajlandók leülni, szemtől szemben tárgyalni, hiszen azt gondolom, hogy van némi tapasztalatunk már a munkavilágát illetően az elmúlt másfél-két évtized során végzett munkánk alapján, és ez akkora hátrányt jelent a kormány bizonyos embereinek, államtitkárnak,
stb.
Azért, mert nincs gyakorlati tapasztalatuk, nem nagyon értenek hozzá, nem tudnak jól megfogalmazni bizonyos dolgokat, és egyszerűen rangon alulinak tartják, hogy a szakszervezetekkel leüljenek tárgyalni, ami önmagában butaság, de ez nem minket minősít, hanem az adott kormányt.
Én akkor sem értem, tehát ezek szerint akkor úgy gondolja a kormány, és akkor most megfordítom, hogy van félnivalója a szakszervezetektől, amelyet egyébként nem kell komolyan venni, szóval én itt némi ellentmondást látok, Varga úr.
Nézd, én az elmúlt évet úgy látom, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a kormány megalakulásától úgy érzem, úgy látom, hogy a kormány fél az általa nem irányított nyilvánosságtól. És a szakszervezetekkel...
Borsik úr nagyon bólogat, közben csak közvetítem a hallgatóknak, de ha megszólalna, és legalább valamit mondaná a hallgatók, is vennék a jelzését.
A szakszervezetekkel folyó tárgyalások az elmúlt 20 évben, vagy inkább úgy fogalmaznék, a jelenlegi kormány hatalomra kerüléséig döntően a nyilvánosság előtt zajlottak. Attól a nyilvánosságtól fél a kormány, ahol bármilyen értelmes gondolat hangzni kell azokkal az elképzelésekkel szembe, amit, és akkor most durván és egyenesen fogalmazok, ami tulajdonképpen a tökéletesség tudatos győztes forradalmárok nem csak itthon, hanem az egész világgal szemben meg kívánnak valósítani, és hogy ez mennyire így van, azt gondolom, hogy az IMF Unió közös delegációjának a karácsonyozásra történő hazatérése mindennél látványosabban bizonyítja.
Úgy látom, hogy a kormány nem akarja tudomásul venni azt, hogy van három, már bocsánat, a kifejezésért érdekhalmaz. A kormánynak is megvannak a maga törekvései, jó-rosszul, utóbbi idővel inkább rosszul, a munkáltatóknak is, és nyilván a munkavállalóknak is. Hogyha ezeket az érdekhalmazokat nem próbáljuk ütköztetni egymással, nem próbálunk kompromisszumos megoldásokra törekedni, akkor fennmarad a feszültség. A nyilvánosságtól meg azért fél a kormány, mert nem mindig mond igazat. Nagyon egyszerű a képlet, mert nyílt, nyilvános tárgyalásokon lehet csak egyfajta társadalmi igazságossághoz eljutni, és a társadalmi igazságosság teremtheti meg az erős jogállamiságot, és biztosíthatja a demokratizmusát ennek az országnak.
Amikor itt bekövetkezett a kormányváltás, őszintén, nagyon őszintén kérem önöket egy-egy mondatba reagáljanak. Gondolták-e volna, hogy ez fog következni szakszervezeti fronton, annak tudatában, hogy már volt Fidesz kormány, hogy az MSZP kormányok is, hogy finoman fogalmazzak, elég sok olyan dolgot elkövettek a szakszervezetiség ellen, amire azt gondoltuk már, hogy ez már mindennek a teteje. Borsik úr gondolta volna, vagy milyen gondolatai voltak, mikor megtudták, hogy kétharmaddal győzött a Fidesz-KDNP?
Hát úgy vagyok vele, mint a tanúban a pelikán, amikor kihallgatják, hogy akkor még nem sejtettem, és akkor jönnek a felsorolások, hogy ki volt az aljas áruló meg kém. Hát ugye nekünk már volt egy ilyen időszakunk, amikor 1998 és 2002 között Orbán Viktor vezette a Magyarország kormányát.
Na de hát akkor,
akkor
nem akarták
önöket tapasztalataink. Hát nem akartak, csak volt rá igény akkor is, de igazán nem lépték meg azokat, ami most. Azt gondolom, hogy torz gondolkodásra és irányításra val az, hogy a kétharmaddal visszaélnek.
Egy mondatra van idő, aztán természetesen a reklám után majd Varga úrnak is lesz lehetősége kifejteni.
Akkor egy rövid egy mondat. Féltem tőle, hogy ez lesz. Ugyanakkor sokakkal együtt reménykedtem abban, hogy a Fidesz-KDNP tud élni azzal a történelmi lehetőséggel és felelősséggel, amit a kétharmad adott. Sajnos nem tudott.
Innen folytatjuk a reklám után. Egy perc türelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Reklám.
Nagy karácsonyi akció a Szkolár kiadó könyveire a Rádai utca 25-ben. 150 féle könyv közül válogathat akár 70% árengedménnyel gyerekkönyvek, albumok és szépirodalmi művek közül a készlet erejéig. Ha könyvet ajándékoz, akkor a Rádai utca 25-ben kevesebbért többet kap.
Bródy János az Illés szekerén. Országos lemezbemutató koncert a Szimacsarnokban december 20-án. Bródy János az Illés szekerén. Jegyek kaphatók a Ticket Express hálózatában.
New York, Amsterdam és London után ismét Magyarországon ad koncertet Európa egyik legjobb klezmer zenekara. A Budapest Klezmer Band újévi koncertje január 1-én a Budapest Kongresszusi Központban. Sztár vendég Tompos Kátya. Információ és jegyrendelés a www.koncert.hu oldalon.
Bolgár Gyuri, te miért léptél be a Hadd Szóljon Egyesületbe?
Mert szóltak, hogy hadd szóljon. És mert egyedül nem megy, sőt, kettesben és hármasban sem megy. Végül is a rádióhoz sok műsorkészítő kell, meg természetesen sok hallgató, de a mai viszonyok között még ez sem elég, ez a normális felállás sem. Olyan szorítóak lettek a viszonyok, hogy egyesület nélkül nem fog menni. Szorosabb kapcsolat kell a rádiós munkatársak és a hallgatók között, hogy hadd szóljuk.
Kedves hallgató, önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-67-49-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon!
Programajánló. A Comedium Színház ma esti programja a köznapiról és a látomásról. Színházi est egy szereplőre és egy hegedűsre, Márai Sándor füves könyve alapján. Szereplők Benkő Nóra színművész és Balázs Barnabás hegedűművész. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégeim egészen a műsor végéig továbbra is Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, és Varga László, a SZEF elnöke, és azért kértem, hogy jöjjenek el, hogy egy kis számvetést készítsünk, mert az előző negyed órában Varga úrtól hallhattuk, hogy még nagyon fontos törvények, közszolgálati dolgozókra, rendvédelemre, honvédségre vonatkozó törvények át fognak menni a parlamenten, tehát igazából önök még nem gondolhatnak sem a karácsonyra, sem az újévi mulatozásra, mert hogy valószínűleg ezek a törvények át fognak menni, és ezek, ahogy ön mondta, jelentősen korlátozni fogják a munkavállalók jogait. De ott fejeztük be, hogy azt kérdeztem, hogy amikor a Fidesz megnyerte a Fidesz-KDNP a választást, gondolta-e azt, hogy 2011. decemberében milyen gondolatok fognak a fejébe járni, illetve hogy mennyire van lenullázódva ma Magyarországon a szakszervezeti mozgalom?
Félelmem volt, és ez a félelem bekövetkezett. Én érdekes módon pont abban az évben lettem országos szakszervezeti vezető, amikor az előző Orbán kormány 98-ba hatalomra került, és az a 4 év vélhetően azért, mert nem volt olyan mértékű többsége a parlamentben, is megmutatta, hogy a hagyományosan kialakult és meggyőződésem, hogy nem csak 98-ig, hanem az azt következő időszakban is a történeti funkcióját teljesítő párbeszédrendszerek zavarják ezt a hatalmat, és hát azért zavarják, amiről már az adás előző részében beszéltünk, mert megjelenít más érdekeket, és ezeket a más érdekeket szerintem többségében normálisan artikulálva a nyilvánosság elé is tárja. Ez pedig annak a hatalomnak, ami, és akkor most már térjünk vissza a jelenbe, az elmúlt lassan már azért 2 évben kialakult, és ennek a leglátványosabb jele a januártól életbe lépő alaptörvény és az egész szellemisége, tulajdonképpen csak látszatdemokráciára van szüksége, valóságosra, érdemi olyan párbeszédre, ahol a döntéshozónak el kell gondolkodni a döntése következményein, nem. Ez egy autokratikus hatalom, benne van az egész alaptörvényben ez a lehetőség, ez pedig én nem gondoltam volna, hogy a 24. századi Európában ezt lehet.
Menjünk akkor tovább, illetve megint menjünk csak nagyon vissza az elmúlt év történéseire, sztrájk törvény. Azt gondolom, hogy ez volt az, amire először így az embereknek, több ember elkezdett elgondolkodni, ugye nagyon azért az előzményeket is mondom, volt egy olyan BKV-s sztrájk, soha el nem múló sztrájk, ami viszont a Budapesten élők nagy részénél kiverte a biztosítékot, mert azt mondták, hogy mindennek van határa, és ez már mindenen túlmutat. Ebben a hangulatban kezdett kialakulni az új sztrájk törvény. Ma már tudjuk, hogy ezzel az új sztrájk törvény bevezetés ott a gyakorlatilag nem volt sztrájk.
Nem a BKV sztrájk verte ki a biztosítékot, hanem egy más típusú sztrájk, ami időben, térben, változó helyszínen jelent meg. Most körülírtam.
Értettem.
Tehát azt gondolom, hogy amit az autonómok javasoltak az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, hogy ez az 1989 évi 7-es törvény, ugye, amelyik a sztrájkról szól, annak a gyakorlati tapasztalatait, bírósági ítélkezési gyakorlatát tárgyaljuk meg, nézzük meg, hogy hol feszül ez a sztrájktörvény, és beszéljünk a munkáltatókkal és az adott kormánnyal. Ez elmaradt, és a kormány egy oldalon tett egy olyan lépést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ellene megy egy olyan alkotmányos alapjognak, mélységében sérti meg és korlátozza ezt az alkotmányos alapjogot, hiszen a bíróságok nem tudnak, nem mernek és nem akarnak dönteni ebben a kérdésben. A helyzet hosszú távon tarthatatlan, és azt gondolom, hogy változtatni kell a helyzeten, mert nem igaz az, hogy a munkavállalókat megillető alkotmányos alapjogot egy alacsonyabb jogforrással korlátozzák, adott esetben megszüntetni. A múltkor a miniszterelnök azt mondta a parlamentben, hogy hát ugye a szitta szakszervezeteket, ami biztos jól esett neki, egy ember is tud szakszervezetet alapítani. Hát ugye az egyesülési törvény alapján 10 ember tud ilyet csinálni, tehát az egy kicsit körül kéne nézni, mielőtt az ember beszél ezekről.
Vissza a sztrájkjogra. Lehet, hogy szemtelennek tűnik a kérdés, mind a kettőjüknek fölteszem. Ha önök, mint szakszervezeti vezetők, annyira jól látták, mélyen látták, és pontosan tudták, hogy ez a sztrájkjog csorbítás, ez mivel jár, miért nem vitték ki, míg nem volt meg ez a tiltás, illetve ez az ellehetetlenítés, vagy hogy mondjam, miért nem vitték ki az emberek nagy tömegeit a sztrájkjogért sztrájkolni? Nem lehetett még, vagy miért?
Én azt gondolom, hogy ez se oldotta volna meg a problémát. És az, ami 2011. decemberére kialakult, tulajdonképpen ezen az egy törvényen, illetve ennek az egy törvénynek a sorsán is megmutatható, hogy miért rossz. Borsik János kollégám említette, hogy volt itt mit értékelni, illetve egészen pontosan lett volna mit értékelni. Ugyanakkor ez a hatalom úgy gondolja, hogy ő tud mindent, ezért egyáltalán nem kívánt ezt senkivel értékelni, magyarán nem kívánt tárgyalni és egyeztetni. Kitalálta, hogy mi legyen, és ezt a legdurvább, legcsúnyább módon, azt kell, hogy mondjam, hogy a parlamenti tevékenységhez méltatlanul, alig egy éve, vagy nagyjából egy éve eldugta egy hajnali órába. Kevesen emlékeznek ma már, de a sztrájktörvény vitája az éjszaka zajlott, és valamikor hajnal 3:30 környékén szavaztak róla, mintha egy jelentéktelen valami lenne, holott pontosan azért zajlott a nyilvánosság kizárásával, mert hogy egy jelentős valami.
De nem az a szakszervezetek dolga, hogy akkor felhívják a munkavállalók figyelmét, és minden módon megpróbálják megakadályozni? Már bocsánat.
Én azt gondolom, hogy ezt megpróbáltuk. Én most csak a saját konfederációmról tudok beszélni, itt eleve mindig gond volt a sztrájkkal, mi hozzánk olyan munkavállalók tartoznak,
akik csak demonstrálhatnak nagyjából.
Hát a rendvédelem területén eleve tiltott volt a sztrájk, a köztisztviselők területén egy korábbi megállapodás rendelkezett a sztrájkról, de ez egy rendkívül hosszú procedúrát jelentett. A nagy létszámú szociális, oktatási és egészségügyi terület pedig mindig is olyan még elégséges szolgáltatásokat kellett, hogy megtegyen, ahol azt a fajta sztrájkot, amit a versenyszféra területén a kollégák megtettek, megtehettek, illetve azokon a területeken, amelyek a tömegközlekedés valamelyik ágához tartoztak, ott valós hatást lehetett kifejteni, és vélhetően a mi területünkön a sztrájkészség hiánya, és ha úgy tetszik az, hogy nem sztrájkoltunk a sztrájkért, ezzel is magyarázható, de én nem gondolnám, hogy ez megoldotta volna a dolgot.
Na, és önöknél?
Hát azt hiszem, kicsit olyan helyzetben voltunk, hogy mit tettek az újságírók a média törvény ellen, tehát lehet-e a hatalom ellen tenni valamit. Abban a helyzetben vagyok, hogy én kb. 15-16 jogos, törvényszerű és abszolút tiszta sztrájkot tartottunk a hozzávezetők szakszervezetével. Együtt lehet élni ezzel a együtt lehetett élni ezzel a sztrájktörvénnyel, és ez a hajnali félállomban megszavazott módosítás, ami azt hiszem Kontúr Pál úr nevéhez fűződik egyrészt, ez nagyon rossz lépés volt, és biztos, hogy nem tartható fenn. Az, hogy egyik napról a másikra tiltakozással, nemzetközi reakciókkal, lásd munkatörvényként, stb. Azonnali változást lehessen elérni, ezt senki nem gondolhatja komolyan. Halmozódik az ellenállás a kormány ellen, ennek többféle jele van, de az emberek véleménye sokkal lassabban változik, mint amilyen gyorsan elkövet néhány dolgot a magyar kormány a magyar munkavállalókkal szemben.
Azt mondta, hogy halmozódik a feszültség az emberekben, ugyanakkor meghalmozódik a félelem is, mert ma már egy aláírásgyűjtést is sokkal nehezebb, ezt önök pontosan tudják, és önöktől tudom összegyűjteni az aláírásokat, mert mindenki fél és félti az állását. Tehát én nem gondolom, hogy pont arra megyünk, hogy előbb-utóbb ki lehet vinni az emberek tömegét az utcára jelenleg.
Ez azt gondolom, hogy időkérdése, mert először elégedetlenek, aztán dühösek lesznek, és aztán megpróbálnak valamit tenni, mert ezt így nem lehet fenntartani.
És a félelem,
nem a félelem, a félelemnél van egy rosszabb. Az, hogy a legutolsó mérések szerint még mindig 39%-os a támogatottság ennek az érának. Ez sokkal rosszabb, mint a félelem.
Én azt gondolom, hogy van félelem, és egyetértek azzal is, hogy a idézőjelbe téve vakság, az lehet, hogy veszélyesebb, mint a félelem. Ugyanakkor a mi területünkre vonatkozó jogszabályok mutatták meg, hogy sajnos van a félelemnek egyfajta indokoltsága. Emlékeztetném a hallgatókat a kormánytisztviselői, a köztisztviselői törvény indoklás nélküli elbocsátási lehetőségével, majd azt, amikor a szakszervezetek beadványára megsemmisítette a parlament, akkor egy még értelmezhetetlenebbet, és ettől egy még veszélyesebbet tettek be, hogy jelesül a bizalomvesztés elég ok lehet az elbocsátásra, és hát egy kormánytisztviselő, egy köztisztviselő azt gondolom indokoltan félhet a bizalomvesztéstől, ha a kormány a hatalom ellen demonstrál, és ezt a demonstrációt észreveszik. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az a bibói gondolat, hogy demokratának lenni azt jelenti, hogy nem félünk. És ha ezt mindenkire érvényesítjük, akkor nem lehet mindenkit elbocsájtani, mert akkor megáll a rendszer működése. Tehát miközben van félelem, igazából nem lenne szabad félnünk.
Vagyis azt gondolja, hogy ez egy jelenlegi állapot, és ez el fog mozdulni?
Igen, azt gondolom, hogy el fog mozdulni.
Muszáj. Tehát úgy gondolom, hogy ezt nem lehet hosszú távon fenntartani. Másrészt pedig ellentmond minden normális európai szabálynak és magatartásnak. Tehát látszik, hogy egyfajta gyorsulás van a kormányzásban és a törvényhozásban, ami már-már ilyen eszkalációs helyzetet mutat, hogy 3 órán belül akár törvénymódosítással, a szavazás előtti utolsó indítvánnyal is meg lehet változtatni egy törvényt, és a záró rendelkezések közé belopni más törvénymódosítás,